Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Interjú Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele. Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Nem szűnik a zarándokok áradata Rómába. Ennek jele, hogy november 8-án szombaton ismét mintegy 30 ezer zarándok gyűlt egybe a Szent Péter téren, hogy meghallgassa Leó pápa tanítását. A Szent Atya rövid katekézisében a reménység aktív mozzanatát emelte ki, amennyiben már most tanúságot teszünk arról, amit várunk. E magatartás példájaként említette boldog Bakanya Izidor, kongói világi hívő követésre méltó tanúság tételét.
La speranza del giubileo nasce dalle sorprese di Dio.
A jubileumi év reménysége Isten meglepetéseiből születik, kezdte katekizését Leó pápa. Isten más, mint amilyennek megszoktuk őt. A jubileumi év arra ösztönöz minket, hogy felismerjük ezt a sok színűséget, és átültessük azt a valóságba. Ezért a kegyelem éve azt jelenti, hogy megváltozhatunk. Egyébként is mindig ezt kérjük, amikor a mi atyánkot imádkozzuk, és azt mondjuk, miként a mennyben, úgy a földön is. Szent Pál a korintusi keresztényeknek írt levelében arra hívja őket, ismerjék fel, hogy közöttük a föld már hasonlítani kezdett a mennyországhoz. Azt mondja nekik, hogy gondolják át a hivatásokat, és lássák meg, miként hozott össze Isten olyan embereket, akik egyébként soha nem találkoztak volna egymással. Azok, akik alázatosabbak és kevésbé hatalmasok, most értékessé és fontossá váltak. Isten szempontja, amely mindig a legkisebbekkel kezd, Korintusban már szinte földrengést okozott, amely nem úgy elpusztítja, hanem újraéleszti a világot. A kereszt igéje, amelyről Pál tanúskodik, felébreszti a lelkismeretet, és újraéleszti minden ember méltóságát, tanította a Szent Atya.
Sperare e testimoniare.
Remélni annyit tesz, mint tanúságot tenni. Tanúságot tenni arról, hogy már minden megváltozott, hogy semmi sem olyan, mint régen volt, folytatta tovább a Szent Atya. Éppen ezért szeretnék ma egy afrikai keresztény reménység tanúságtevőről szólni nektek. Bakanya Izidor a neve, akit 1994-ben II. János Pál pápa boldoggá avatott, és most a kongói világi keresztények védőszentje. Izidor 1885-ben született, amikor országa még belga gyarmat volt. Ő nem járt iskolába, mert nem is volt iskola a városában, ezért kőművesnek tanult. Közben barátságot kötött a katolikus misszionáriusokkal, a trappista szerzetesekkel, akik beszéltek neki Jézusról, mire Izidor beleegyezett, majd követni kezdte a keresztény tanítást, és 20 éves korában megkeresztelkedett. Attól kezdve tanúságtétele egyre ragyogóbbá vált. Reménykedni ugyanis annyit tesz, mint tanúságot tenni, szögezte le Leó pápa. Amikor pedig tanúságot teszünk az új életről, az általa keltett világosság még a nehézségek közepete is növekszik.
Aumenta la luce anche fra le difficoltà.
Izidor ekkor már valójában mezőgazdasági munkát végzett egy gátlástalan európai gazda alkalmazásában, aki nem tudta elviselni az ő hitét és hitelességét, mert a gazdája gyűlölte a kereszténységet és a misszionáriusokat, akik a gyarmatosítók visszaélésével szemben megvédték a helyi lakosságot. Izidor mindvégig a nyakában hordta a Szűz Mária képével díszített skapuláréját, és ezért képes volt mindenféle bántalmazást és kínzást elviselni anélkül, hogy feladta volna a reményt. Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni, ismételte meg a Szent Atya. Mielőtt Izidor meghalt, a trappista atyáknak megvallotta, hogy nincs benne harag a bántalmazói iránt, sőt, megígérte, hogy még a túlvilágon is imádkozni fog azokért, akik így bántak vele. Igen, ez a kereszt szava.
La parola della croce.
Élő szó, amely széttöri a gonoszság láncait. Újfajta erő, amely megszégyeníti a gőgösöket és letaszítja a trónjukról a hatalmasokat, ahogy a Magnificat énekli. Így fakad a remény. A föld északi felének ősi egyházai gyakran kapják ezt a tanúságtételt a fiatal egyházoktól, ami arra ösztönzi őket, hogy együtt haladjanak Isten országa felé, amely az igazságosság és a béke országa. Afrika különösen is erre a megtérésre hív, és ezt azáltal teszi, hogy oly sok fiatal tanúságtevőt ad nekünk.
E lo fa donandoci tanti giovani testimoni di fede.
Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni arról, hogy a föld valóban hasonlít a mennyországhoz, és ez a jubileum üzenete, zárta szombati katekézését Leó pápa. A különféle csoportokat köszöntve a Szent Atya szeretettel üdvözölte Gaeta és Brindisi Ostuni egyházmegyék jubileumi zarándoklatát.
Brindisi Ostuni.
Anita hívek püspökeikkel együtt érkeztek a Szent Évi jubileumra. A sokféle csoport között üdvözölte még a pápa a munka világa jubileumának részevőit, az olasz szabadfoglalkozásúak szövetségét. Hangsúlyozta, hogy a munka legyen a remény és az élet forrása, amely lehetővé teszi az egyéni kreativitás és a jóra való képesség kifejezését. A pápa reméli, hogy az intézmények és a civil társadalom kollektív elkötelezettsége érvényes munka lehetőségek megteremtésére irányul, amelyek stabilitást és méltóságot kínálnak, egyúttal biztosítják, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat és hozzájárulhassanak a közjóhoz. Köszöntötte még a Szent Atya az olasz történelmi felvonulások jubileumának résztvevőit, arra buzdítva őket, hogy a keresztény hit nagy értékeit fejezzék ki a nemzeti kultúra, a művészet, valamint a polgári és vallási hagyományok kifejezési formáin keresztül. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele, címmel most hallgassák meg interjúnkat Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Németh László bíborost, Belgrád metropolita érsekét, aki Rómában hivatalos látogatáson vesz részt, és ellátogatott a stúdiumba is. Bíboros atyám, az eddigi tapasztalat jegyében mennyiben változott az érseki szolgálatod, hogy Ferenc pápa bíborossá nevezett ki? Persze nagyobb a tekintélye bíborosnak, de gondolom nagyobb a felelőssége is. Szóval, egyszerűen kérdezve, könnyebb vagy nehezebb?
Szerintem nehezebb, megvallom őszintén, tegnap beszélgettem egy ismerőssel, akivel szerettem volna találkozni itt Rómában, de sajnos az egyik ülésünk úgy elhúzódott, hogy le kellett mondanom a találkozót, és akkor gondolkodtam el rajta, hogy amióta bíboros vagyok, azóta rokonokat is ritkában látom, és ismerősökre is kevesebb időm van. Tehát ami változott, a negatív értelemben, hogy kevesebb időm van az érsekségre. Én megszoktam Nagybecskereken az előző helyen, meg Belgrádban is, mikor elkezdtem érsekként működni, hogy rendszeresen látogatom a papokat, a közösségeket, szeretek beszélgetni az emberekkel, hadd lássák, hogy ott vagyok. Ez, amióta bíboros vagyok, kissé visszaesett, hogy így mondanám, kevesebbet tudok menni plébániákra, sokkal többet utazom, és több helyre megyek. Az igazi nagy kihívás most lemondani dolgokat, nem pedig azt mondani, hogy valamit csinálni, ugyanis nagyon sok meghívás jön. Annak köszönhetően, hogy sok helyen dolgoztam, mint szerzetes, és ismernek emberek, meg vannak ismerőseim, tehát ilyen értelemben van
szerte
egy...
Szerte a világon.
Szerte a világon, és van egy bizonyos értelemben egy hálózatom a nemzetközi szinten is. Így sokkal jobban keresnek olyan feladatokra is, amelyeket előtte mindérsek nem végeztem volna, és most azzal vannak kapcsolatban, hogy mint bíboros, mégiscsak az ember, ahogy te is említette, egy kicsit más szinten mozog. Megpróbálom továbbra is tartani a vonalat a kettő között, tehát az érsekség nagyon fontos számomra, mert ez az elsődleges feladatom. És második pedig tényleg a bíborosi kinevezés még jobban tudatosította bennem azt a tényt, hogy a világegyházért is bizonyos értelemben tennem kell valamit.
Nem lett túl sok a protokolláris feladat?
A protokolláris feladatoknak a rendezés az egy könnyebbik dolog, meg valami őszintén, ugyanis még az elején Belgrádban nagyrészt elfogadtam a meghívásokat azért, hogy megismerjenek a kormány protokolláris találkozóira, minisztériumok, katonaság, nagykövetségek. Most már van egy kidolgozott menete az ügynek, és tudja az irodám, hogy kit hová küldök. Helyettesként, képviselőként, tehát itt dönt az, hogy például, hogyha katonaság vagy kormányhivatal, van két papom, akik belgrádi születésűek, és szerbeknek vallják magukat, tehát vegyes házasságból szerb, horvát, katolikus papok az én egyházmegyénben inkardináltak. Az egyik még a katonai lelkész is, ezredesi rangban, tehát őt küldhetem minden katonai találkozóra, évfordulóra, háború, béke, minden az ő feladata. És van egy másik papom, a másik az Szegeden is tanult, úgyhogy magyarul is beszél, és Bibliát fejezett, egzegézis, tehát bibliai tanulmányokat Rómában, de Szegeden volt 2 évig, úgyhogy nagyon jó beszél. Magyarul őt tudom küldeni minden más politikai helyre, tehát ilyen összejövetelre, és ez a papom 7 évig, 7 évig dolgozott a nunciatúrán, pápai nagykövetségen Belgrádban, mint helyi kisegítő erő, tehát ismeri a diplomácia világát is.
Igen. Leó pápa tanácsadó testületének a tagja lettél, nem minden bíboros lesz tanácsadó. Hogyan működik konkrétan a bíborosok tanácsadása? Miben lehet különleges és sajátságos egy sok nyelvvel beszélő belgrádi metropolita érsek tanácsa, aki ráadásul egy szerb ortodox vallású országban, Szerbiában él?
Kezdjük onnét, hogy nagyon kevés bíborosunk van a katolikus egyháznak olyan országokban, ahol az ortodox hívek száma a többség. Tehát voltunk 2, sajnos most ezt azt mondom, hogy sajnos, hogy nemrég egy hónap ezelőtt elhunyt Muresán bíboros úr, a fogaras gyulafehérvári nagy érseke a görög katolikus egyháznak Romániában, és így úgy maradtunk, hogy az Orosz Föderációban nincs bíboros, Ukrajnában nincs bíboros, van egy ukrán bíboros görög katolikus, de ő Ausztráliában dolgozik, Romániában nincs, Görögországban nincs, Bulgáriában nincs, tehát az összes országok, amelyek többségében ortodox országok, a nemzetlenek az összetétele, csak Szerbiában van most bíboros.
Akkor most itt felértékelődött.
Én azt mondanám, hogy lehet, hogy nem felértékelőd, hanem tényleg egy ilyen különcé váltam a különlegességi, hogy úgy mondanám, és ez mindenképpen lehetőséget ad arra, hogy a vatikáni egységdikasztériummal közelebbi kapcsolatot tart, csak itt vagyok tanácsadó is, ugyancsak, tegnap előtt voltam bent az irodákban, és hogy lehetőséget ad, hogy dolgozzak olyan témákon is, amelyekről például most a vatikáni rádió is beszámolt tegnap, hogy Rómában aláírtuk a Carta Ecumenica második kiadását, ezt szabad így mondanom. Ez a második kiadás egy átdolgozott és bővített kiadás. És ezt tegnap előtt írtuk alá a Trefontane Cisztercita Kolostor templomában.
Megkérhetnének arra bíboros úr, hogy fogad össze röviden ennek a kartának a lényegét.
A karta első kiadása 2001-ben jelent meg, a keresztény egyházak közössége Európában, és a Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, tehát ez a két vezető keresztény csoport, ha szabad így mondanám, vagy szervezet, az egyik a katolikus, a tanács, a másik pedig az összes protestáns egyháznak az egysége, plusz az ortodox egyház is jelen van, 114 egyházról beszélünk, még itt a katolikus részen a tanácsban 39 püspöki konferencia van jelen. Akkor dolgozták ki az első Carta Ecumenicát, azzal a céllal, hogy egyesítsék valahogy az alapjait az európai ökuménikus munkának. Tehát ebben van egy kis teológia, tehát a legfontosabb teológiai gondolatok, hogy miért, mit akarunk, szociális, társadalmi tanítás, kihívások és javaslatok arra, hogy hogy lehetne jövőbe menni. 25 évvel később, vagyis pontosabban 24 évvel később, amit most az idén van, ez az illeti egy év előrehozva, hogy a Niceai Zsinat 1700. évfordulójának a fényében történjen ez az aláírás. Kidolgoztuk, kibővítettük a dokumentumot, hozzáadtunk egy nagy fejezetet a békéről. 2001-ben a béke az hozzátartozott a tanításhoz, vagy a szöveghez, de egy mondatba el volt intézve. Most tudjuk, hogy a háborúk miatt, amelyek újra fellángoltak a világ minden táján, plusz Európában is, mennyire fontos, hogy Európában is dolgozunk a békén, és hogy mennyire katolikus, keresztény feladat ez, tehát ökuménikus. Ez az egyik. A másik, megerősítettük a környezetvédelemnek a legfontosabb pontjait. Tudjuk, hogy azóta, 2001 óta megjelent a Laudato Si, a katolikus egyház sokkal jobban elkötelezett a teremtett világnak a védelmében, mint volt 20 évvel ezelőtt. Az ortodoxok itt előttünk járnak, különösen a konstantinápolyi pátriárka és az ő egyháza, tehát tudjuk, az már hosszú évek óta van egy olyan ünnepük is, hogy Krisztus a teremtés kezdete és forrása, és ezt szeretnénk a katolikus egyházban is meghonosítani, és erről már folynak tárgyalások a dikasztériummal, a Szent Atya is tud róla, Leó pápánk. Ez a két dolog nagyon fontos. Hozzáadtunk egy teljes fejezetet a fiatalokról, ugyanis a 2001-es dokumentumban hát majdnem csak úgy a periférikusan lett megjelentetve, hogy van fiatalok is vannak, de tudjuk, hogy a fiatalok Európában akkor is, hogyha kisebb számban vannak, de sokkal fontosabbak, és sokkal öntudatosabbak. És ezért szeretnénk a fiatalokat is megszólítani, és van egy plusz dolog, ami a fiatalokkal nagyon fontos, hogy az utóbbi 2-3 évben egy erős új irányzat jelenik meg Európában, különösen a nyugati országokban, hogy a fiatalok keresik az egyházat, és mindenhol vannak felnőtt keresztelések, több tízezer számban.
Franciaország,
de Anglia is, Londonban például ugyancsak több ezer fiatal volt, jelentkezett keresztelkedni húsvét táján. Úgyhogy nagyon jó, tehát vannak ilyen új irányzatok, új gondolatok, és a fiatalság az, amely még nincs valahogy beskatujázva. Tehát még lehet velük normálisan beszélgetni, és nem azt mondják rögtön, hogy fekete-fehér, igen, és nem lehet. Még látnak színeket.
Köszönöm. A hét keddén hunyt el 82 éves korában Dominik Duka, prágai bíboros, aki szintén szerzetes kardinális volt. Leó pápa nagyon szépen méltatta a részvét táviratában. Ismerted őt, Duka bíbor, személyesen?
Ismertem személyesen. Én hálát adok a Jóistennek, hogy egy ilyen ember volt a cseh egyház történelmében, aki a nehéz időkben, mert hát függetlenül attól, hogy már nagy problémák megoldódtak, meg a Csehország ugyancsak egy demokratikus állammá vált, de függetlenül attól mindig vannak problémák, tudjuk, hogy a cseh társadalom mennyire, hogy is mondanám, vallás távoli, ha szabad ezt így mondanom, és ő egy nagyon fontos szerepet játszott. Én különösen tiszteltem azokért az évekért, amikor titokban felszentelték pappá, utána, amikor kitudódott, hogy nem volt szabad évekig gyakorolnia a papságot. Különböző helyeken dolgozott, amire azt mondanánk ma, hogy majdnem börtönmunka volt. Börtönt is megjárta, habár hála Istennek nem a legrosszabb kiadást. Úgyhogy hihetetlen sokat tett azért, hogy megőrizze a hitét, és ezt a hitét továbbadja.
Köszönöm. És most mindezek után indulasz haza majd, bíboros úr?
Nem indulok haza, holnap, köszönöm ezt a kérdést, holnap délelőtt, tehát holnap a szombat, szombaton délelőtt 10:30-kor bérmálok abban a templomban, amelyet a pápától kaptam címzetes templomként, Osztiában, a Stella Maris templomba, ahol a plébános és egy szatmár németi román fiú, aki félig magyar, félig román, úgyhogy kitűnően beszél magyarul, a Károly, igen, vagy Karol, és ott fogok bérmálni, utána pedig este repülök Brazíliába, részt veszek az Egyesült Nemzetek klímavédelmi konferenciáján.
Bíboros úr, köszönöm a beszélgetést, sok kegyelmet és szentélek ajándékát a bérmálandóknak, és kísérjen téged a repülő úton.
Köszönöm szépen.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Thank you.
Mária Rádió.
Programajánló következik.
Programajánló az elkövetkezendő időszakra.